Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy a különböző vallási hagyományok hívői közösen munkálkodjanak a béke, az igazságosság és az emberi összetartozás védelméért és előmozdításáért. Kéri Leó pápa október éma szándékában. Eszterházy Károly születésének 300. évfordulója tiszteletére szerveztek emlékülést Egerben, a megyeházán. Ternyák Csaba egri érsek jeles elődjét méltatva elmondta. Eszterházy nem csak az Egri Főegyház megye püspöke volt, hanem Heves és Külső Szolnok vármegye főispánja is, kiemelte. Fontos, hogy ismerjük elődeinket, mert mércét jelentenek számunkra. A püspök közel 4 évtizeden át szolgálta a hatalmas kiterjedésű egyházmegyét, a közügyeit, s ez sok erőt kívánt. Egyetemi álma 250 év elteltével vált valóra, de már akkor stabil alapokat teremtett ennek. Arra is gondja volt, hogy a tudomány mellett a hit is teret kapjon, ezért a könyvtár és a csillagvizsgáló mellett kápolna is helyet kapott az egyetemi házban. Demeter András, a Heves vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztály vezetője előadásában történelmi kitekintést tett. Úgy fogalmazott, az életmű megértéséhez a század gondolkodását és az Eszterházy család szellemiségét is meg kell ismerni. Bemutatta Eszterházy Károly életútját, tanulmányait és papi pályáját egészen az egri püspöki kinevezéséig. Majd Löffrer Erzsébet, az érseki vagyonkezelőközpont, könyvtár, levéltár és múzeum emeritus igazgatója Eszterházy Károly lelkipásztori arcélét is bemutatta. Mint mondta, rendszeresen tartott vizitációkat, sorra járta az egyházmegye plébániáit. Megemlékezett a kor kiemelkedő művészeiről, építészeiről, tudósairól, Helmiksa, Markot Ferenc, Fellner Jakab, akiket Eszterházy püspök hívott Egerbe. Megújult a fix 3%-os Startolj rá applikáció. Az új kombinált kalkulátorral személyre szabottan állíthatóak össze a különféle támogatási lehetőségek, írta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós bejegyzése szerint a fix 3% Startolj rá applikáció frissítése nyomán új exkluzív funkciók jelentek meg az alkalmazásban. A kombinált hitelkalkulátor segítségével több, államilag támogatott hitel együttes igénylésének lehetősége is ellenőrizhető. Így személyre szabottan állíthatók össze a legkedvezőbb támogatási lehetőségek. Ez jelentős segítséget jelenthet, amennyiben a fix 3%-os lakáshitel igényléséhez további önerőre vagy hitelkeretre volna szükség. Ebben segíthet a munkáshitel, a gyermekvállalásban gondolkozóknak pedig a babaváró kölcsön mellett a csok plusz és a falusi csok is, tette hozzá. A leghatározottabban fel kell lépni a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatornán. Elmondta, a kórokozó már 15 borvidéken jelen van, ezért átfogó, összehangolt cselekvést kell megvalósítani ahhoz, hogy megfékezzék, megállítsák, eltöröljék, megszüntessék a betegséget. A fertőzés elleni védekezést és megelőzést nem lehet halogatni, jelentette ki Nagy István. Kifejtette, az éghajlatváltozásnak köszönhető, hogy Magyarországon is megjelent a betegség. A szőlőültetvényekre a fertőzés délről érkezett, és egyre északabbra halad. Ezért van, hogy elsőként Zala vármegyét, majd a dél-balatoni borvidéket és a Badacsonyt érintette. Nagy István hangsúlyozta, a témában a kormány átfogó cselekvési tervet fogadott el. Most a legfontosabb a felderítés, hogy tudni lehessen, hol van fertőzés. Ősszel a legfertőzöttebb területeken, tavasszal pedig az ország egész szőlőültetvényein államilag végrehajtott permetezést végeznek. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült részeken pedig sok gomoly felhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyol felhőzet vonul fel, délkeletről, keletről. Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között várható, késő estére 4-10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Műsorunk első részében Rákosi Zsuzsa, a kórházi egészségfejlesztési program szakmai vezetője, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről.
Fontos az, hogy legyenek reprezentatív adatok, azért, hogy legyen egy reális igényképünk, és azokra az igényekre tudjunk reflektálni egészségfejlesztési programok tervezése során. És ennek érdekében tavaly, tavasz folyamán egy olyan hiánypótló országos kutatást folytattunk le egy keresztmetszeti kép megrajzolása céljából, ahol egy kicsit jobb megértést kapunk és rálátást arra, hogy a hazai egészségügyi dolgozók egészsége, illetve egészségmagatartása milyen. Régió, illetve intézménytípus reprezentativitás biztosító 30 fekvőbeteg ellátó intézménybe végeztük el ezt a kutatást. Több mint 4000 résztvevővel, többségük nő volt, 20%-a válaszadóknak orvos, 65%-a szakdolgozó. Maga a kutatás az online kérdőív segítségével valósult meg, a lakossági egészségfelmérés válogatott kérdéseinek alkalmazásában. Az elkövetkezendő 2-3 hónapnak a célja az összefüggés elemzések, illetve a magyar populáció egészségi állapotával való összehasonlító elemzése. Nekünk az volt a célunk ezzel a felmérés, hogy egyrésztről tényleg egy képet kapjunk, hogy mi is a valóság, és ezt a képet tudjuk aztán tolmácsolni a döntéshozók felé is. A választ, milyen az ön egészsége általában kérdésre, csupán 17%-uk gondolta, vagy érzi nagyon jónak az egészségét, és több mint egy harmaduk úgy érzi, hogy kielégítő, illetve rossz egészségi állapotban van. Kíváncsiak voltunk, hogy azok a résztvevők, amelyek nem a nagyon jó választ adták, milyen szubjektív okok húzódnak a háttérbe, hogy nem érzik nagyon jónak az egészségüket. Ezek között a válaszadók közül nagy részük, több mint 40%-uk azt emelte ki, hogy nincs elegendő ideje az egészségével foglalkozni. A válaszadók közül 24%-ának van krónikus betegsége, tehát ezt jelölte meg, amiért nem érzi magát teljesen egészségesnek, illetve nincs elegendő pénze az egészségének a javítására. Krónikus betegségek tekintetében a dolgozóink több mint felének van valamilyen krónikus betegsége, és itt, hogyha a különböző szakmacsoportokra bontjuk, lehet látni, hogy az egészségügyi szakdolgozók körében a legmagasabb a krónikus betegséggel küzdők aránya, és ezen 55% között több mint egy harmadát korlátozza a krónikus egészségi probléma megléte a mindennapi tevékenységében. Hogyha szűréseken való részvételt tekintjük, itt még az adatelemzés folyamatban van, azt lehet elmondani, hogy igazából az elmúlt 3 éven belül ezeket az alapszűréseken elég jó arányba vettek részt a dolgozóink. Nyilván itt a méhnyakrák szűrés esetében azért van még mit javítani, de ezek az adatok nem annyira rosszak, sőt. De hogyha tovább megyünk a mentális egészség mutatójára, akkor itt már nem beszélhetünk optimistán. Én ezt többször leellenőriztem, hogy tényleg így van-e. A depressziós skála alapján a dolgozóink közel 2/3 mutat valamiféle depressziós tünetet. Nyilván ez nem diagnosztizált depresszió. Viszonyításképpen, tehát a magyar lakosság 22%-a küzd valamiféle depresszióval. A szintén nagyon nehéz segítő szakmában dolgozó szociális munkások 40%-a, nálunk ez 58%. Tehát ez nagyon-nagyon beszédes, én úgy gondolom, és visszaigazolja a plenáris szekcióban elhangzottakat. És 9%-uk semmit nem tesz soha a mentális egészségéért, illetve ennek javításáért, és közel 1/3-uk ritkábban, mint hetente tesz valamit, hogy a lelki egészsége az javuljon. Tehát itt van hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy erre a kórházi egészségfejlesztési programnak is reflektálnia kell a következőkben. A tápláltsági állapotot ismerve közel hasonló számokat kapunk, mint a magyar átlaglakosság körében, közel kétharmaduk túlsúlyos, illetve elhízott. Viszont hogyha zöldség és gyümölcsfogyasztás nézzük napi szinten, körülbelül a dolgozók 40%-a fogyaszt zöldséget vagy gyümölcset, ami azért szembe megy igencsak az egészséges táplálkozási ajánlásokkal. És hogyha tovább megyünk és a fizikai aktivitást nézzük, 30 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgást hetente kevesebb, mint a dolg, vagy a válaszadók fele végez több alkalommal, és 13% pedig egyáltalán nem végez 30 perc testmozgást egy héten. És hát ha megnézzük a fizikai aktivitásról szóló ajánlásokat, 150, illetve 300 közepes intenzitású testmozgást kellene végeznünk, vagy 75, illetve 150 perc nagy intenzitású testmozgás heti szinten. Szóval fizikai aktivitás terén sem állunk túl jól. Az alkoholfogyasztási gyakoriság, én megmondom őszintén, ezt nem hiszem el, tehát ha elmegyünk egy konferenciára, egy konferencia vacsorán, nem 17%-nak van boros pohár a kezébe. Ezek adatok, én erről nem is beszélnék többet. Viszont a dohányzási szokásokat tekintve 27% használ vagy dohányterméket, vagy nikotinos elektronikus eszközt. Ezt én rendkívül magasnak tartom, nem csak a saját egészségük rombolása miatt, hanem a példamutatás, tehát milyen példát mutatunk a betegeink számára. És akkor rátérnék, hogy ezekre az adatokra hogyan is próbál reflektálni az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program, amit 2023. novemberében indítottunk el. Tehát a programnak alapvetően három nagy pillére van. Az egyik a kórházi dolgozók fizikai és mentális egészségének javítása, egészség magatartásának támogatása, javítása, amit ez pár eredményt ismertetve igencsak nagy szükség van. A másik nagy pillér a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében, illetve egészségfejlesztő kórházak hazai hálózatát alapítottunk meg, és jelenleg működtetjük. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, mert egy aktív közösséget szeretnénk létrehozni, ahol meg tud valósulni egy partnerségi kapcsolódás, egy jó gyakorlatok megosztása, és egy standardok mentén összehangolt együttes közös fejlődés. És ehhez egyrésztről mi különböző országos akcióprogramokkal támogatjuk az intézményeket, másrésztről pedig külön egyéni intézményeket segítünk prevenciós tevékenységek tervezésében, illetve kivitelezésében. Amikor elkezdtük ezt a programot 23-ban az első minisztériumi támogatásból, 10 kórházzal dolgoztunk, nagyon szorosan válvetve ezen a témán, és most tavaly nyártól pedig nagy örömünkre már 23 kórház csatlakozott ehhez a hálózathoz, és dolgozunk velük gyakorlatilag havi szinten. A mostani periódus kezdetén a 23 kórház hogyan is értékelte egy 0-tól 10-es Likert skálán az adott egészségfejlesztési témakör helyzetét vagy állását a kórházakban, és egyértelműen látszik, hogy a dohányzás visszaszorítás, illetve az egészséges táplálkozás és az egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezet az, ami a legalacsonyabb pontot kapta, tehát itt van talán a legtöbb tennivalónk az egyes intézmények támogatása terén. Ahogy kiemeltük az egészséges táplálkozás témakörét, ajánlást fogalmaztunk meg a kórházaknak, egy teljesen kézzelfogható gyakorlati útmutatót, hogy hogyan tudják a kórházi büfét, illetve menzát átalakítani, és egy egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezetet létrehozni. A dohányzás visszaszorítása terén a dohányzás leszokás támogató központtal, ugye a Korányi Intézetnek az országos központja ez, illetve Pénzes Melinda kolléganőnkkel dolgozunk, válvetve, hogy egyrésztről minden kórházban legyen dohányzás leszokás támogatást végző szakember, és a minimál intervenció az a mindennapi betegellátás gyakorlatába tudjon beépülni. Ezt kell mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel úton vagyunk, elkezdtük, de még hosszú az út, amin futni kell. A mentális egészség támogatása egy nagyon-nagyon fontos elemünk. Számos kórházban eszméletlen jó gyakorlatok vannak erre. Tehát akár itt a Szabolcs-Szatmár-Beregi kórházban a kis palacba zárt pozitív üzenetek, amit csak így kitesznek a folyosóra, és mindenki el tud venni belőle. Vagy akár ugye egy burnout prevenció VR-ral, vagy amikor a saját értékeimet, erőforrásaimat felfedező workshopra invitálják a kollégákat. Az aktív mód elősegítését is facilitáljuk a kórházakban, az elmúlt periódusban a 10 pilot kórház 1 millió forint értékbe tudott vásárolni sportszereket, amiket a különböző sportfoglalkozásokhoz fel tudnak használni, illetve mind a 23 kórházba, aki a hálózathoz csatlakozott, elérhető többféle aktivitása a zumbától kezdve a futóklubon át a gerinc tornáig. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző közösségi programok megszervezésére és az egészségedukációra, amely egészségedukáció mind a kollégák, mind pedig a betegek és a lakosság körében zajlik. És országosan hogyan is támogatjuk ezzel a 23 kórházon kívül az intézményeket? Megalapítottuk az egészségfejlesztő kórházi díjat, amely nagyon közel áll a szívemhez, nem csak azért, mert elismerést, mind anyagi, mind pedig erkölcsi elismerést ad az ezen a téren aktívan tevékenykedő kórházak számára, de egy gyakorlati útmutató is egyben a pályázati kiírás, hogy akik egészségfejlesztés felé szeretnének nyitni, melyek azok a pillérek, amelyeket adresszálni szükséges egy egészségfejlesztési stratégia megalkotásához. A tavalyi évben 22 intézmény pályázott, ebből 3 díjat az alábbi kategóriákba és egy külön díjat osztottuk ki a Richter támogatásával. A következő akcióprogramunk már nem intézményekre, hanem egyénekre, illetve kisebb közösségekre irányult. Ez az országos kórházi egészség kihívás volt, amely gyakorlatilag egy gamifikált verseny volt 15 héten keresztül. Különböző feladatokat kaptak a regisztrálók. Itt 5 fős csapatok tudtak regisztrálni a versenyben, és különböző heteken mind a csapatok, mind pedig az egyének különféle feladatokat, kihívásokat kaptak. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a versennyel, de a regisztrálók óriási száma arra sarkal bennünket, hogy további forrást teremtsünk ennek a programnak a folytatására, és készítsünk egy olyan applikációt, amivel könnyebbé válik ennek a programnak az újbóli lebonyolítása. Tehát a közel 100 fekvőbetegellátó intézményből 71-en vettek részt, 654 csapattal, 3270 kórházi dolgozóval. És én azért is nagyon kedveltem ezt az egészségkihívást, mert tényleg egyéni szinten segítette a viselkedésváltozást, és nem csak a tudás, illetve készségfejlesztéssel, de a játékosítással, a motiváltság fenntartásával, illetve volt egy társas környezet, egy kohézió megteremtése a csapatok részvételével. A záró kérdőívet közel 1400-an töltötték ki. A válaszadók több mint fele azt jelezte, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, amit, hogyha visszaemlékeztek az előadásom elején, kevesen fogyasztják az ajánlott mennyiséget. 44%-uknak javultak az alvási szokásai, és 75%-uk többet mozog. És 68%-uk úgy érezte, hogy pozitívan változott a hangulat a kihívás hatására, és közel 80%-uk azt jelezte vissza, hogy úgy érzi, hogy javult az egészsége. Úgy gondolom, hogy a népegészségügy területén a kommunikáció, illetve a kommunikációs stratégia tervezésében még egy van tér a fejlődésre. És végtelenül hálás vagyok, hogy a mi csapatunkat egy olyan fantasztikus kommunikációs csapat, illetve szakemberek segítik, akik be tudják megfelelően csomagolni az üzenetet, és el tudják juttatni a célpopulációhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa az a nagyon jó megtervezett kommunikáció, és nem csak a nagyon jó megtervezett kommunikáció, hanem sokan dolgozunk, és ez a sok különböző ember erőfeszítése gyakorlatilag egy nagy folyót, egy nagy impaktot is képes létrehozni, és amikor szembesülünk a nehézségekkel, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megugrani. Most a hétvégén jött velem szembe ez a természeti kép, amikor egy gránit tömbből kinőtt egy fenyőfa. Tehát erre azt mondja az ember, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem lehetséges. És akkor erre így ránézek, de... Tehát, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi is meg tudunk ugrani minden. És ehhez szükséges egy nagyon motivált és elkötelezett csapat, akiknek szeretném megköszönni a támogatását és a kitartó áldozatos munkáját, azoknak a támogató szakembereknek, akik szintén az ügy mellé álltak, és a résztvevő kórház a dolgozóinak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Folytatásban Besen Nóra, a Betesda Gyermekkórház stratégiai főigazgató helyettese a kommunikáció jelentőségéről beszél.
Kommunikációról kaptam felkérést, hogy beszéljek. Az első alapszabály, amit érdemes megjegyezni, hogy a kommunikációban merjünk meghökkenteni, merjünk kimondani dolgokat, merjünk az asztalra kitenni meghökkentő módon az üzeneteinket, és nagyon fontos, hogy merjünk mesélni. Legyünk storytellerek. Ajánlanék is ehhez egy könyve, a Storytelling művészete Carmine Galdótól, aki még nem olvasta, és szívesen belemélyedne a témába. Én szívesen ajánlom, leginkább azért, mert azt gondolom, hogy akik itt vannak a teremben, mindannyian egy kicsit az egészséges életmódnak a nagy követei vagytok. Az egészséges életmódnak a storytellerei, ez egy furcsa szó, történetmesélői, és a személyes példa, a személyes történet sokszor a legátütőbb erő a kollégák számára, a célcsoportjaink számára. De kik is vagytok ti, akik itt ültök a teremben? Amikor a regisztrációt megnéztem, tehát ezek külön öröm, hogy ápolók, dietetikusok, gyógytornász, szakasszisztens, főnövér, szakápoló, pszichológus, védőnő, ezek vagytok ti, tehát hangsúlyozom, művészetterapeuta, mozgásszakember, kórházlelkész, szakgyógyszerész igazgatóhelyettes, szervezetfejlesztő, projektmenedzser, egészségfejlesztő, gyógyszerész hallgató, házi orvos, minőségirányítási vezető, megbízott osztályvezető, szakorvos. Tehát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Én megkérdeztem azért, biztos, ami biztos legyünk, menjünk biztosra, a ChatGPT-t is, hogy kik vagytok ti, akik eljöttetek erre a mai alkalomra, és az alapján, az információ alapján, amit a konferenciánkról tud, az eseményen egy széleskörű interdisziplináris közösség vesz részt, akik az egészségügyi rendszer különböző szintjeiről érkeznek, gondoljunk csak a következőkre, egészségügyi dolgozók, vezetők és döntéshozók, kormányzati közegészségügyi szakemberek, képző és kutatóintézetek képviselői, a privát szféra szereplői. Hogyha az az eredmény jött volna ki, hogy erre a konferenciára alapvetően egészségügyi szakközépiskolában tanuló diákok jelentkeztek, aminek egyébként szintén nagyon örültünk volna, mert azt hiszem, hogy ott kell elkezdeni az egészségfejlesztést, akkor az előadása minden másképp folytatódna. Mi is ebből az a szabály, amit hazavihetünk magunkkal? Ismerjük meg mindig a célcsoportot. Tudjuk, hogy kit akarunk megszólítani. Kik azok, akik a mi üzenetünkre kíváncsiak? Kik azok, akiket mi meg akarunk szólítani? Tehát olyan nincs, hogy mindenkit. Tehát azt felejtsük el, hogy mindenkinek szólunk. Ezt a marketingben, ez a buyer persona meghatározásával, ez egy érdekes ilyen kreatív játék. Tehát képzeljük el, hogy hány éves, milyen nemű, mit szeret csinálni, milyen egészségügyi problémái lehetnek, milyen felületeken tájékozódik. Tehát ezt érdemes magunkban elképzelni, hogyha mellettünk dolgozik, tehát a saját munkatársaink felé szól a kommunikációs kampányunk, üzenetünk, akkor még könnyebb elképzelni és ezt figyelembe venni. Tehát neki fogunk kommunikálni minden egyes alkalommal. Tehát ismerjük meg a célcsoportot és szabjuk hozzájuk az üzenetet. Ez lenne a harmadik, amit vigyünk haza egy üzenetként, hogyha az egészségügyi kommunikáció alap szabályairól beszélünk, amelyek a hatékonyságot növelik. De mi ez az üzenet? Tudjuk-e, hogy egyáltalán mit akarunk mondani? Mert sokszor azt gondoljuk, hát persze, és akkor 20 percig tudnánk róla beszélni, hogy egy mondatban össze tudnátok-e foglalni, ha most ez előttetek lenne, és ki kéne tölteni, hogy mi az az egy üzenet, amit ti a saját munkahelyetekkel, a saját pozíciótokban kommunikálni szeretnétek annak a célcsoportnak, aki rátok van bízva, aki felelősek vagytok. Ennek milyen alüzenetei vannak? Hogyan lehet ezt felbontani? Most én ideírtam egy példát. Egyél egészségesen, mozogj rendszeresen és pihenj eleget, így építheted fel a saját egészségedet magadért, másokért. Ez alüzenetekre bontva, minden nap egyél háromszor. Ez most csak ilyen pici példák, de nagyon konkrét szintre le kell ezeket bontani, ahhoz, hogyha mi nem bontjuk le, akkor onnantól kezdve nagyon diffúzzá válik, és nem fog eljutni a célcsoporthoz. Tehát legyünk nagyon egyszerűek és konkrétak az üzeneteink megtalálásában. Még hozok szintén egy amerikai üzletembernek, a Jeff Bezos, nem tudom, hogy kinek mond valamit, az ő neve, az Amazon alapítója. Külön könyv van az ő módszertanáról, ami három mondatban az egyszerűség és ügyfélközpontúságról szól. Az ő leveleit elemezték kommunikációs szakemberek, 24 éven keresztül írt a befektetőknek minden évben sok-sok levelet, és hát sok milliárd forintos, a világ egyik legnagyobb amerikai cégét sikerült létrehozni, az Amazon, és azt figyelték meg, hogy évről évre egyszerűbben fogalmazott. Tehát az elején még 9-10-es gimnazista színnek feleltek meg a szövegei, ez egy tudatos kommunikációs technika, és a végén a legsikeresebb levelei már ez a 7.-8. osztályos szintet lőtte be, tehát annak a szókincsának a mondatszerkesztése, tehát olyan egyszerűen kell fogalmaznunk, hogy ezt mindenki megértse. Ez sokszor sokkal nehezebb, mint egy disszertációs munkának a nyelvezetét megtanulni, mert sokszor ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy végtelenül egyszerűen kell tudnunk fogalmazni, hogy átmenjenek az üzeneteink. Ez az amerikai befektetőknél is bejött, érdemes kipróbálni a saját célcsoportunknál. Na de hogyan tovább, ha már megvan az üzenetünk, hogyan fogjuk ezt közvetíteni? Kommunikációs csapatom gyakran kap olyan megkereséseket, csináljunk róla valami videót, vagy posztoljátok már ki. Egy másik kedvencem, hogy tegyétek már ki az internetre. Akkor szokott olyan lenni, hogy csináljátok nekünk valami plakátot, hajragasszunk ki valamit a folyosóra. Vagy érjük már el a fiatal kollégákat is, hogy csináljunk valami TikTokot. Tehát, hogyha ilyen üzenetekkel találkoztok, vagy esetleg előfordulhat, hogy adtok, vagy adunk, akkor mindig érdemes arra gondolni, hogy tehát egy stratégiában gondolkozzunk. Mindenképp tervezzünk. Szóval, hogy legyenek olyan céljaink, ami mentén kommunikálunk. Tehát az, hogy valamit úgy kilövünk a Facebookra, vagy írunk, vagy éppen kiragasztjuk, mert jól néz ki, az is egy kommunikációs forma, de hogy ez akkor lesz hatékony, hogyha ezeket ezt tervszerűen merünk tervezni, vannak céljaink, smart célokkal, ezeket érdemes a kommunikációra és ezeket a menedzsment technikákat levetíteni, mit, miért, hogyan, legyen konkrét, legyen releváns, legyen számszerű, hogy ebben az évben kiket akarunk, milyen kampánnyal elérni, ki a célcsoport, így most felírtam ezt a Betes Gyermekkórház kommunikációs célja 2025. decemberéig a gyermekkori függésének kommunikációja, prevenciója, edukációs tartalmakkal, egy új kommunikációs hatorna bevonásával, és akkor ki a célcsoport, 14-18 éves fiatalok, mi az üzenet, nekünk ez volt az a mozdulj rá a valóságra, milyen kampányeszközöket használunk, itt érdemes mindig újítani, hogyha éppen olyan a célcsoport, nem feltétlenül olyan, tehát valakinek lehet, hogy tényleg a plakát lesz a megfelelő formátum, tehát ővel nem azt akartam lehúzni, csak legyen meg mögötte a tudatos tervezés, és ahhoz szabjuk a megfelelő csatornákat.
Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét, valamint Bese Nórát, a Betesda Gyermekkórház stratégiai főigazgató helyettesét hallották. Műsorunkban a Magyar Református Egyház, Betesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórház Szövetség által február 13-án megrendezett országos konferencia előadásai közül válogattunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
...2021-ben kötött együttműködési megállapodást az Egri Főegyházmegyei Karitász a Szepesi Egyházmegyei Karitásszal. Rádiónkban időről időre beszámolunk az együttműködés lépcsőfokairól. Műsorunkban ezúttal Katona Ilonával, a Szepesi Egyházmegyei Karitász projektkoordinátorával járjuk be a szlovák karitász intézményeit. Papildikó riport összeállítását hallják.
Ilona, arra kérem, hogy legelőször egy pár szóban ismertessük már azt, hogy a Szepesi Egyházmegyei Karitászra mi jellemző, teljesen más metódus szerint dolgoznak, mint ahogy az Egri Egyházmegyei Karitász.
Főleg szociális szolgáltatások terén működünk, rengeteg idős otthon, szociális szolgáltatás, hospic gondozás, bentlakásos is, és mobil hospic szolgáltatásokat is, amelyek eleve egészségügyi ellátással függnek össze. Biztosítunk, ezen kívül pedig nagyon sok terepmunkat végzünk, és ilyen ambulans szolgáltatásokat, szociális tanácsadás. Jelenleg egy ilyen új projektunk is van folyamatban, ez az úgynevezett Housing First, ami a rászorulóknak lakhatást biztosít, amely egyúttal állandó felügyelet, szociális munka, munkás felügyelete és pszichológus felügyelete mellett zajlik. A Szepesi Karitásznak körülbelül olyan 600 alkalmazottja van.
Tegyük hozzá, hogy ők főállás.
Igen, ezt akartam folytatni, hogy akik főalasúak, viszont nagyon kevés az önkéntes munkásunk. És pont ez volt az az impulzus, az az irányadó gondolat, amely elindította ezt az együttműködési folyamatot, mivel lényegében Magyarországon a Caritas munkáját nagyban elősegíti, sőt, többnyire az önkéntesek munkájával zajlik. És nagyon sok érdekes olyan információt kaptunk, amelyet úgy éreztünk, hogy át tudnánk telepíteni ide Szlovákiába is, és ennek alapján lehet, hogy sikerülne vonzóbbá tenni ezt az önkéntes munkát a Caritasban.
Ez alkalommal műsorunkban Liptó Szent Miklósra látogatunk, ahol Júlia nővér mutatja be nekünk azt, hogy hajléktalanokkal, családokkal, gyerekekkel hogyan tudnak foglalkozni, és milyen ellátást tudnak biztosítani számukra.
Julia, a tak poviem teda tú históriu tohoto domčeku.
Julia nővér. Ferences rendi nővér. Fogjuk 20 éves évfordulónkat köszönni a Jóistenek, hogy ez itt van. Ten bántalmazott és kihasznált gyerekek vannak. A másik épületben pedig bántalmazott anyáknak segít, nőknek segítsen. És ottan abban a létesítményben van ilyen nappali egészségkárosult gyermekeknek. Mozgássérül gyermekeknek.
Pretože sme hľadali pre tie týrané ženy miesto.
Bantalmazott nőknek kerestek helyet. Talált 4 eurót a temetőbe. És akkor úgy mondta, hogy köszönöm szépen, Istenem, megvan az állap az új hazacskára. És megszólaltak a szomszédok, hogy el akarja adni azt a házat. Csak az igazgató mondta, hogy nincs rá pénz.
A jászom ovrila, mám 4 eurá.
És ő mondta neki, hogy van 4 eurom. És akkor az igazgató azt, hogy ha az épület arrónak a felét megszerzi, ő a másik felére vesz fel hitelt, és 2 év alatt letörleszti. Úgyhogy szerzett 56 ezer eurót, összevizékoldulta, és a másik felét az igazgató fizette. Úgyhogy egy csoda.
No. Ez valóban csoda. Bántalmazott gyerekeket említett.
Szóval ezek olyan gyerekek, akiket nagyon sokszor a szülők is bántalmaznak, elhanyagolnak, de voltak itten kihasznált gyerekek is.
Hogyan emelik ki a családból a gyerekeket?
Idáig úgy volt, hogy önkéntes lakhatásra volt hosszú időre, és így a családból egyenesen idejöttek, mikor a szülő nem bírta tovább, azt ideadta. Most már a hivataltól kapják ezeket a gyerekeket.
A szülő mennyire tartja a kapcsolatot a gyerekkel?
Telefonicky.
Telefonos. Jöhetnek látogatóba is. Van úgy is, hogy a családok eljönnek és itt alszanak, vagy pedig ők mennek a családba. Hogyha testvérekről van szó, és ottan a legkisebb gyerek 3 éves, akkor azt a 3 évest is felveszik még. 8 éves a legfiatalabb, és 17 a legidősebb jelenleg. És maximum 10 gyerek lehet itten.
Visszagondozzák a családhoz?
Ha a család megváltoztassa a körülményeket, akkor igen. És ha nincs senki, akkor ma utána a gyermek otthonba kerülnek. 18 éves korukig.
Studiás de 26.
De ha tanul, akkor 26 éves koráig. Addig, amíg el nem végz az iskolakat. A felvételnél mindig hangsúlyoztak, hogy katolikus karitász vagyunk. Lelki gyakorlatok is vannak itten. Ha nem akarjak, elutasíthatjak. De ha elmagyarod, hogy de ettől függetlenül kötelező a szentmise és az imádságokon részt venni, nem muszáj imádkozniuk, de hogy itt legyenek velük. Ez egy varázslatos, mikor egy 3 éves gyerek idejön, és mikor letérdel, senki nem mondja neki, és keresztet vet. Ez egy egyszerűen varázslatos dolog, ez annyi erőt ad neki, de van, akik ellenzik is, szóval, hogy védekeznek az egész ellen. Ilyenkor egy pótprogramban. El kell olvasnia valamilyen könyvet, és el kell mondani, hogy miről olvasod. A háttérben van helyiség, ahol a gyerekek játszhatnak is. Van kerámiás műhelyük, van égetőkemencéjük is. Ha gyerekek szeretnének dolgozni, van egy lehetőség. Vannak itt olyan piacok, mentek a Szentmisére, és ottan kínoltak. És akkor úgy kínoltak, hogy charitatól vagyunk, és önkéntes
mutatási. Tehát, hogy vizbérem, ez azt nem materiál.
Így gyűjtik össze a pénzt az anyagokra. A másik épület lényegében, mint egy szociális szolgáltatás működik. 24 hely van benne, de úgy van, senkit nem küldenek az utcára. Menedékház.
Jakože z lásky to robíme, to nám štát za to neplatí.
Hogy azt úgy csináljuk, hogy szeretetből ténylegesen, és az állam ezért nem fizet, nem támogat. Itt ebben a létesítményben a törvények szerint 5 nevelőnek kell lenni.
Jeden szociálni pracovník.
Egy szociális munkás.
A pszichológ na 4 hodiny.
És 4 órára egy pszichológ.
A tam?
A másik létesítményben csak egy van.
Egy.
24 emberre.
Akik kikerülnek innét, mert azért 20 év alatt rengeteg gyerek megfordulhatott itt, akik kikerülnek innét, mennyire tudják őket utánkövetni, mennyire tartják a kapcsolatot?
Kapcsolatban van velük, jeleznek vissza, van, aki esküvőre meghívja őket, keresztelőre meghívja őket, úgyhogy a kapcsolat az marad.
Az egyik helyiségben hajléktalan nők vannak. Azért az nagyon fontos, hogy ami a Karitásznak is úgy gondolom, hogy az egyik mottója is lehet, hogy ne halat adjunk az embereknek, hanem tanítsuk meg őket horgászni. Hogy ezek a hajléktalan nők, hogy azt érezzék, hogy ők hasznosak, hogy fontosak, tudnak ők valamilyen munkát végezni itt?
Hát szerintem ebben az intézményben a napi tevékenységeket, a takarítás, főzés, ez alapvető. Hogy munkát aztának itt a vidéken tudnak-e találni, ez egy olyan régió, ahol aki nagyon akar, az talál. De viszont ahogy láttuk őket, hogy milyen alapotban van némelyik, nem biztos, hogy mindegyik tud elhelyezkedni. Viszont vannak köztük az anyag közt, vannak olyanok, akik munkát találtak már, akik ott laknak, úgyhogy ingaznak, úgyhogy jönnek munkába, az vissza. Mert azért még annyit nem keresnek, hogy egy albérletet meg tudjanak fizetni. Itten azért igyekeznek valahogy más szemszögből megközelíteni a rászorulók és a betegek igényeit. A gyógyszertarunkban is nagyon sokszor előfordul, hogy olyan gyógyszereket is beszereznek lényegében, amelyek drágabbak is, viszont ha nem, annak a paciensnek nincs annyi pénze, ezt egy bizonyos Caritas alapból valahogy igyekszünk korrigálni. De másik dolog pedig, hogy igyekeznek betartani a katolikus egyház etikai kódexét, tehát olyan dolgokat, amelyek nem férnek bele, ott nem tartanak, nem orvosítanak. Függetlenül attól, hogy ez egy rendes vállalkozásnak is minősíthető.
Katolikus Caritas itt Szlovákiában, a Szepesi Egyházmegyében óvodát és iskolát is fenntart és működtet. Ebből így az intézmények tekintetében arra következtetek, hogy hasonlóan Magyarországhoz az állam itt is egyre nagyobb szerepet szán a segélyszervezeteknek. Az óvoda és iskola működtetés az hogyan zajlik?
Valóban nagyon sok mindent az állam igyekszik úgy átruházni a karitatív szervezetekre. A mi iskolának és az óvodának az a jellegzetessége, hogy egészségkárosodott gyermekeknek van kialakítva. Tehát itten vagy testi, vagy szellemi fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkoznak. Olyan dolog, amit az állami iskolák, főleg az óvodák terén nem igazán működtetnek még nálunk. Nagyon kevés olyan óvoda, állami óvoda van, amely
így van rá specializálódva, hogy egészségkárosodó gyerekekkel foglalkozzon. Ez valószínűleg abból is kifolyólag alakult így ki, mivel van nekünk egy olyan intézményünk, ahol egészségkárosodó gyermekeket gondozunk, akik szinte itt élik le nálunk az életüket, olyan szintű fogyatékkal, hogyha nem nálunk volnának ebben az intézményben, már régen nem élnének. Úgyhogy ezek halmozottan sérült és súlyosan beteg gyerekek, akik viszont rengeteg szeretetet tudnak adni.
Feltételezi ez azt, hogy a Caritasnál olyan szakemberek, vagy az óvodában is olyan szakemberek dolgoznak, akik ilyen speciális szaktudással rendelkeznek?
Ez alapfeltétel, ugyanis azért, hogy ezt működtetni tudjuk, viszont az állam komoly feltételeket szab, és komoly ilyen alkalmazottoknál képzési, gyakorlati kritériumoknak meg kell felelni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy valamilyen ellenőrzés folyamán kiugorjon az, hogy valamelyik alkalmazott nem felel meg ezeknek a szigorú kritériumoknak.
És az iskolának mi a sajátossága?
Ez alapiskola, speciális alapiskola, itt is sérült gyerekek vannak. Ebben az iskolában már roma gyerekek is járnak, nem csak fehér gyerekek, de itt is jellemző ez a speciális oktatási igény, tehát ez nem egy szokványos oktatás, hanem hozzá van szabva a gyerekek képességeihez. Alkalmazkodunk az igényekhez, mert ebben az iskolában ugyanúgy ebből az intézmény van nekünk, ottan Szepesen és Iklón olyan emellett a beteg gyerekek intézménye mellett, egy intézmény, ahol bántalmazott anyaka gyerekekkel látunk el. És itt tényleg, hogy ez alapfeltétel, hogy ezekkel a gyerekekkel, ha oda kerülnek, őket iskolába kell adni, mert a törvény kötelezi az iskola látogatást. És ugye, ha egy bántalmazott körülményekből, családból menekítünk egy anya gyerekekkel, akkor nem küldhessük a gyereket vissza haza, abban a körülményekben, ahonnan kimenekítettük.
Azt teszem ki a szavaiból, hogy azért itt Szlovákiában van egyfajta szigor, hogy évközben nem lehet iskolát váltani.
Váltani lehet. Nem is, hogy nem lehet, váltani lehet, de nagyon sok iskola igazgatónak gondot jelent az, hogyha vált a gyerek, nem tudja besorolni fejpénz kategória, ez ilyen csúnya mondat, de valahogy így tudom így ezt a legjobban kifejezni, ugyanis az iskolák működéséhez az iskolaügyi minisztérium a pénzügyi támogatást úgy adja, hogy a beiratott gyermekek létszámától függően, és ezt tett nekik már szeptemberben le kell jelenteniük. És azt senki nem tudja, hogy most őnek ki októberben mi lesz plusz két gyerek, vagy három gyerek, vagy novemberben jön újabb gyerek. Szóval nem jelenthetnek plusz gyereket be rezervalba, hogy még talán lesz 10 gyerekünk évvégéig, de nem tudjuk, hogy kik lesznek azok.
Rengeteg a főállású alkalmazottal dolgozik a Szepesi Egyházmegyei Caritas. Felmerül bennem a kérdés, nyilván provokatívan, hogy van egyáltalán szükség önkéntesekre?
Mindenféleképpen, ugyanis az igény sokkal nagyobb a szolgáltatásokra, mint amit be tudunk biztosítani. Nagyon sokszor a nővéreink, az ápolóink, mert működik nálunk a házi ápológondozó szolgálat is, egyszerűen nem tudnak annyi igénylőt ellátni, mint amennyi kéri. És az önkéntesek ebben is nagyon nagy segítséget tudnak nekünk nyújtani. Következő irányba pedig, ha veszük, működésünkhöz nagyon sok olyan aktivitás is van, mint gyűjtések. Az alkalmazottak annyira maximálisan le vannak terhelve, hogy ilyen gyűjtési akciókhoz nagyon nehéz őket felszabadítani és odaállítani a kosarak mellé. Lényegében is mondják azt, hogy mire is gyűjtünk, kinek gyűjtünk, és ezeket legideálisabb volna önkéntesekkel véghez vinni. A más oldalból pedig úgy érezzük, hogy ha már működne ez az önkéntes hálózat, akkor még sokkal több jót tudnak tenni arra a szorulókkal, mint amennyit jelenleg képesek vagyunk.
Némiképpen összehasonlítást szeretnék kérni, hogy mi ugye az Egri Főegyházmegyei Caritasban vagyunk, három megye is hozzánk tartozik, és tudjuk azt, hogy Észak-Borsod, Nógrád megyében azért nagyon-nagyon nehéz helyzetben, nehéz körülmények között élnek emberek. Ugyanakkor, hogyha átlépjük a határt, akkor látjuk azt, hogy sok határmenti településen hasonló szegénység van. Hogyha most nem a Szepesi Egyházmegyei Caritast nézzük, hanem esetleg országosan kitekintünk, itt a hátrányos helyzetű embereknek akár felzárkóztatásában, életminőségjavításában tudnak valamiben segíteni?
Lényegében ez a helyzet jellemző egész Szlovákiára. Mondanhatnám úgy, hogy az a vidék, ami úgy fejlettebb, az Pozsony környéke. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy a látszat néha csal, mert valahogy itten ezek a legszegényebb települések úgy el vannak dugva, úgy annyira nincsenek főút mellett. Itt is a környéken, itt Poprad mellett is vannak ilyen települések, ahol tényleg nagyon nagy a szegénység, sőt, kimondottan roma telepek is vannak. Nagyon nehéz ezeknek az embereknek valamilyen úton, módon itt fent, talán egy kicsit Poprad környékén könnyebb, nagyobb városok mellett, mert ott azért aki akár, ha nehezen is, de tud találni munkát. Rosszabb a helyzet olyan jarosi városok környékén, ahol mondjuk már lefele, hogyha megyünk, Igló környékén is már kevesebb a munkalehetőség. Már ahogy megyünk, távolodunk a nagyobb városoktól, úgy csökken a munkalehetőségek száma. A másik probléma pedig az, hogy a munkalehetőség van is, de messze van. És ahhoz, hogy az emberek elmenjenek munkába, ahhoz valahogy el kell utazniuk. Az utazás pedig nagyon drága. Akár tömegközlekedéssel, akár személyi autóval. Úgyhogy ezen oknál fogva nem egyszerű a helyzet.
Nem egyszerű a helyzet, ugyanakkor bennem az a kettősség van meg. Lehet, hogy innét, ahol vagyunk, a Karitász üdülőből gyönyörűen látszik a Lomnic csúcsa, a Tátra a legmagasabb pontjának a csúcsa, hogy bennem ez a kettősség van, az az érzés, hogy nem gondoltam volna azt, hogy egy ilyen turisztikai paradicsom mellett megtalálható a mély szegénység.
Sajnos a mély szegénység bárhol megtalálható, nagyon sokan igyekeznek valamilyen úton, módon takarni. Akik lakótömbökben laknak, azok is, ott is. Nekünk, amit, ahogy említettem, hogy folyamatban van ez a Housing First projektünk, 6 hónap alatt majd 80 embert találtunk, akinek szüksége van arra, hogy ne veszítse el a lakását, a megélhetését, az életét segítségre, hogy valamilyen úton, módon lakást szerezünk neki. Ahhoz, hogy lakást szerezzünk, szembesülünk azzal a kemény ténnyel, hogy irtózatosan drágák az albérletek. Úgyhogy, ha ez az ember el is kezd dolgozni, és a minimálbérért fog dolgozni, azt, amit megkeres, azt ki kell fizetni a lakásra, nem marad pénze az megélhetésre, tehát élelemre, ruhára, közlekedésre. Én is különben meglepődtem, hogy 3 hónap alatt ennyien jelentkeztek, mert azért ez nagy szám. Az is igaz, hogy az egész régióban csináljuk, és ez a szám, hogyha mentünk volna még tovább keresni, még tovább nőtt volna.
Nekik a katolikus karitás miben tud segíteni?
Alapsegítség az élelmiszer csomagoknak a osztása, tehát amennyire tudunk, segítünk ebből. Mi próbálunk segíteni olyan munkahelyet, vagy olyan váltást bebiztosítani, hogy meg tudjanak élni valamilyen szinten. Aztán van rengeteg olyan kisebb pályázati lehetőség, amiből kimondottan az ilyen hátrányos helyzetű embereknek tudunk célzottan segíteni. Volt mondjuk az EPH pályázat, ez arról szólt, hogy egy családnak mondjuk egy olyan 300-350 euró értékbe vasarolhattunk lakásberendezést, ami kimondottan hiányzott abból a lakásból, és nem volt rá pénzük, hogy ezt bebiztosítsak. Úgyhogy ilyen kisebb, nagyobb pályázatokon keresztül valahogy igyekszünk, és persze nem utolsó sorban a gyűjtésekből, ugyanis a működésünkhöz évente 2-szer van a templomokban gyűjtés, és ez a pénzösszeg, ez mind a Caritas szomlájára megy. Egy bizonyos része célzottan az intézmények működtetésére, felújítására irányul, a másik része pedig ilyen célokra van felhasználva.
Nyilván fontosak a pályázatok, ami ugye állami támogatást jelent. Én azt tudom, hogy az Egri Főegyház megyei Caritas, az Egri főpásztornak, dr. Ternák Csaba érsekatyának is a, mondhatom azt, hogy az egyik szívügye, és évről évre bizonyos összeggel támogatja, hogy Árvai Feri atyáik tudjanak segíteni minél több rászorulón. Az itteni főpásztor mennyire nyitott, hogy a Caritas támogassa?
Morális támogatás megvan. Az anyagi támogatás az abban nyilvánul meg, hogy némely intézmények, amelyeket üzemeltetünk, az egyház tulajdonában vannak, és ott tényleg nem fizetünk bérletet. Az anyagi támogatás itt Szlovákiában az egyház részéről úgymond kimerül abban, hogy ezt a két gyűjtést tovább engedik a Caritasnak.
Kedves hallgatóink, Katona Ilonával, a Szepesi Egyházmegye projekt koordinátorával, Pap Ildikó beszélgetett. Thank you. Kedves hallgatóink, Katona Ilonával, a Szepesi Egyházmegye projekt koordinátorával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.